Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Folytatjuk a beszélgetést Fahidi Évával. 6 hétig voltál Auschwitzban, és utána tulajdonképpen mondhatom, hogy az a szerencseért, hogy egy fegyenc csoportba kerültél, és átkerültél egy buchenwaldi melléktáborba.
Igen.
Ennek köszönheted az életedet.
Igen. Igen. És még egy néhány apróságnak. Ezek az apróságok rettenetesen fontos dolgok voltak. Például az egyik, hogy az én lágeremet, a németországi gyár melletti lágeremet.
Tehát, ahol dolgoztatok már, igen, Hallendorfban.
Igen, igen. És annak egy testvérgyárát már 42-re úgy megépítették, hogy abban német munkások dolgoztak. És volt benne mindenféle dolog, ami normális gyárban a munkások részére van, tehát munkás ebédlő, munkás öltöző, és ami a legfontosabb, forró víz a műszak végén. És ez a forró víz a műszak végén fennmaradt akkor is, amikor mi dolgoztunk ott, nem a német munkások. Az óriási nagy differencia az volt, hogy a német munkások tetőtől talpig beburkolva mindenféle munkavédelmi öltözékbe dolgoztak, mert hogy az, amivel dolgoztunk, az trinitrotolul volt, és salétromsav, mérgező anyagok. Mi ugyanezekkel az anyagokkal dolgoztunk mindenféle munkavédelmi eszköz nélkül, de akkor is óriási dolog volt, hogy meg lehetett fürdeni a műszak után, és még egy dolog volt, az is ebből a korszakból maradt fent, hogy méregtelenítés céljából, vagy a mérgezés ellensúlyozására mindenki kapott naponta egy fél liter tejet.
Hát ez óriási.
Hát ez valami fantasztikus. Utolsó pillanatig. Utolsó pillanatig. Ezeknek az anyagoknak aztán az a következménye, hogy olyan sárgák voltunk, mint a citromok, úgyhogy a falu lakossága, amelyik ugye, mikor megkérdezik, nem hallott, nem látott, nem tudott semmit, de amikor megláttak minket, akkor egymás közt azt mondták, hogy itt jönnek a citromok. És a hajunk meg, ami már akkor nőni kezdett, és legalább 1 cent is volt, amikor 6 hét után eljöttünk Auschwitzből, annak megfelelően kinek milyen volt a saját hajszíne, a lila különböző árnyalataiban pompázott. És állandóan keserű volt a szánk széle, állandóan.
Ez volt a méreg íze, amit éreztél?
Igen. Nem csak én, mindenki. Mi azt mondtuk, hogy gyomormérgezésünk van, amikor volt tényleg az, hogy már nem lehetett tovább bírni, mert az ember szédelgett meg, émelygett meg, megőrült, olyan éhes volt, mégse tudott enni, akkor azzal a felkiáltása, hogy na ez most gyomor mérgezés, akkor be lehetett 2-3 napra feküdni a tábor kórházába, amiben a legfontosabb az volt, hogy nem kellett apertálni.
Tehát kiállni a népsorolvasásra.
Igen. Népsorolvasás nem volt a számoláshoz. Igen.
Bocsánat. Hiszen igen. Nevek nem voltak, csak számok.
Igen.
Tehát csak a számotokon szólítottak mindig. Kaptatok tejet, de enni kaptatok-e?
Általában az történt velünk, hogy a saját normális testsúlyát azt az ember legalább 1/3-ig elvesztette, ha ott dolgozott, és aki filigrán volt például, az olyan 35 kilós volt.
Te hány kiló voltál?
Én 175 centi voltam, édesanyám jó voltából 70 kilóval mentem ki, és a felszabaduláskor nem voltam 40, és a táncos párom se, azért a táncos párom, mert párba dolgoztunk, azért táncos párom, mert együtt cipeltük a gránátokat, a kézgránátokat, amit gyártottunk, és ő az egyik végig fogta, én a másikat, és akkor ezzel lejtettünk ott csarnokon keresztül, mert ezt a gránátot valahol oda kellett adni. Mi nem voltunk 40 kilósak. A gránát, mint utólag kiderült, 50 kiló volt.
Volt-e itt az Allendorfi táborban öngyógyító módszeretek?
Hogyne. Itt már olyan jó dolgunk volt, hogy 2 alkalommal színi előadást rendeztünk. A dolgok lényege az, hogy a mi Obersárfűrerünk, az egy idősebb pasas volt, ugye az SS-ek nagy része, az olyan 20 és 30 közt ő már túl volt a 40-en, talán közelebb is volt az 50-hez, mint a 40-hez, és talán egy kicsivel több esze is volt, és hamarabb felismerte azt, hogy itt most már arról van szó, hogy neki a bőrét kell mentenie, és valamivel egy kicsit emberségesebben bánt velünk, nem engedte például azt, hogy csak lárpudlár verjenek. Gondolom ennek volt egy része az is, hogy azt az óhajunkat, hogy mi színélőadást akarunk tartani, azt engedélyezte, hogy teljesüljön. De akkor mi még nem tudtuk, hogy meg réges-régen megtörtént az ardenni áttörés. A szövetségesek már kvázi a nyakunkon voltak. Mi csak azt láttuk, hogy nap mint nap bombázták Kasselt. Nap mint nap.
Kassel ott volt a közeletekben?
Közelünkben volt Kassel, igen. Aztán, amikor már felszabadultuk, megnéztük, valami borzalmas volt, hogy kilométereket lehetett menni, hogy egyetlen ház nem volt. Egyetlen. Na, ez a Adolf Wuttke névre hallgató gyönyörűség nem indította el még a halálmenetet, sehol ott parancsa volt rá, egész addig, amíg egész biztosan nem tudta, hogy utolérnek a szövetségesek. Úgyhogy a mi halálmenetünk, aki ment vele, az mindössze 30 kilométert ment. Én sem ennyit sem, mert én az első ilyen leléptem. És végül is ez az Adolf Wuttke 3 évvel megúszta.
A könyvedben benne van az első háború utáni személyigazolványodnak a fotokópiája. Ebben az állandó lakhelyed Auschwitz és a foglalkozásod Fegyenc. Ezzel jöttél haza Magyarországra?
Igen. Jól lehet, az is rá volt erre írva, hogy ez nem személyazonosság igazolvány. Hát akkor mi a csuda, amikor ez az egyetlen papír volt, amiben igazolni tudtam magam, hogy én vagyok én. De egy kicsit jellemző azért arra is, hogy hát hogy mondjam, szóval a szövetségesek, vagy talán csak az amerikaiak, nem tudom, véleménye erről az egészről. Mert hogy ezt a military government felelős vezetője, aki Downing névre hallgatott, adta ki. És gondolom, hogy ha egyszer így ítélte meg a mi személyünk azonosságát, akkor körülbelül így is bánt velünk, annak ellenére, hogy azt, hogy élelmezzenek és felhízlaljanak bennünket, azt nemzeti feladatnak tekintették, mert nem tudom minősíteni, ugye, hogy hogyan láttak el bennünket valóban.
Amikor hazajöttél Magyarországra, és megpróbáltad összeszedni azokat a kicsi tárgyakat, amik valamilyen módon a múltadra emlékeztettek, arra, hogy volt az a múlt, akkor ezeket hány helyről és hogyan sikerült összeszedned?
Még az apróság előtt egy lényeges kis apróság, ugye, hogy megérkeztem Debrecenbe, akkor már november 4-e volt, 1945. november 4, mert ez a Downing, akiről beszéltem, hazaengedni se akart minket. Aztán azt mondtuk nekik, hogy felgyújtjuk az irodáját, ha nem, és akkor hazajöttünk. Na, elég az hozzá, hogy megérkeztem, és mint az őrült elkezdtem rohanni természetesen, és a saját házunkat nem ismertem meg, mert elrohantam mellett. A szomszédot ismertem meg, mert annak nem volt semmi baja. A mi házunk olyan állapotban volt, hogy amikor visszarohantam, akkor már tudtam, hogy tulajdonképpen itt nincs keresnivaló. Mint kiderült, nem is volt, mert hogy becsengettem, és akkor kijött egy idegen pofa. Most mondtam neki, hogy ez az én házam, és most hazajöttem, és szeretnék. És azt mondta, hogy ide nem jön be. Itt 13-an vagyunk, és már úgyis olyan sokan vagyunk, hogy ide nem fér be. Menjen, ahova akar. Így kezdődött. Aztán nagyon tudatosan és nagyon nagy dühkel elkezdtem hajszolni a tárgyak, legalább a tárgyakat. Nem tudom megmagyarázni. Nagyon fontosak lettek a tárgyak, mert hisz minden tárgyhoz tapadt valami, az anyámból, az apámból, a húgomból. Messze felülemelkedve a tárgy mi voltukon. Azért volt olyan rettentő fontos. Volt, aki meg se várta, hogy szóljak, hanem magától. És volt, aki letagadta. És volt olyan, hogy kinyitottam a szekrényét, és kivettem belőle az anyám monogramos ágy nevét. És még láttam, hogy nincs ott minden, amit odaadtunk. Felhajtottam az ágy takarót, és ott volt felhúzva az
és
anyám.
És mit szólt? Mit szólt az ember? Engedte, hogy elvidd a saját
persze, oda? Persze. Azt mondom,
még csak nem is szégyelte magát.
Nem. Nagyon édes volt, mert mikor felemeltem az ágy takarót, és ott volt az anyámnak a magravos ágynevén, akkor mondtam, hogy tessék ezt lehúzni, ezt is elviszem, és azt mondta, hogy inkább kimosom előtte. Mondtam, kimosni én is tudom. Ugyanilyen nevetséges, de magától nem akarta ideadni. Ugye fel kellett hajtanom az ágytakarót, hogy meglássa. Stb. Stb. Az életben annyi humor van.
Mindjárt folytatjuk.